1,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szerint Európa meglehetősen pontos terveket készít arra, hogy több nemzetiségű katonai csapatokat telepítsen Ukrajnába a konfliktus utáni biztonsági garanciák részeként. A program az Egyesült Államok képességeinek támogatásával valósulna meg, beleértve az irányítási és parancsnoki rendszereket, valamint a hírszerző és megfigyelő eszközök alkalmazását. Von der Leyen a Financial Times-nak adott interjúban elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök biztosította az európai vezetőket arról, hogy az USA részesen lesz a biztonsági intézkedéseknek. Lengyelország lesz az uniós védelmi hitelprogram legnagyobb kedvezményezettje, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a lengyel fehér-orosz határon tartott közös sajtóértekezletet Donald Tusk lengyel kormányfővel. A programból 19 ország kíván részesülni. 5 lehetséges helyszín nevezett meg az esetleges ukrán-orosz tárgyalásokhoz az ukrán elnök, jelentette a Sky News. Ezt azután mondta el Volodymyr Zelenszky, hogy az amerikai elnök állítólag megkérdőjelezte, hogy egyáltalán lesz ilyen találkozó. Most az ukrán elnök Törökországot, az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát, Katart és Svájcot említette. Közben újabb mélységi csapásokat is kilátásba helyezett Oroszország ellen, a szombat éjszakai orosz dróntámadásokra válaszul, miután csaknem 60 ezer háztartás maradt áram nélkül Észak- és Dél-Ukrajnában. Az ukrán-magyar határszakaszon 7782-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 40 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Becsengettek, csaknem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A 2025-26-os tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éve a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, ismertette Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítésért felelős miniszterelnöki biztos az Inforádióban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a 2 évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz a tanév vége. Az első fél év január 23-a péntekig tart. Júliusban az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit, a belföldi értékesítés árai 1,6, az export értékesítésé 5,9%-kal múlta felül az előző év júliusi értéket, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,4%-kal növekedtek, az export értékesítési árak 0,1%-kal mérséklődtek, így összességében nem változtak. A mesterséges intelligencia szerepét vizsgálja az adózásban az idei nemzeti adókonzultáció, amelyet október 30-án Budapesten tartanak majd, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV bemutatja, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a kockázatelemzést és az ellenőrzést. Mától váltak elérhetővé a bankoknál az otthon start fix 3%-os kedvezményes lakáshitelkonstrukciók. Figyelni kell, mert ajánlataik csábítóbbá tételére az intézmények plusz kedvezményeket vagy lehetőségeket kínálnak az ügyfeleknek, 800 milliárd forint mozdul meg ezekkel a feltételekkel. Emelkedtek a közjegyzői díjak, igaz nem egységesen, és vannak kivételek is. Az esetek jelentős többségében pár ezer forinttal kell többet fizetni a közjegyzőnél, ám van, ahol nagyobb mértékű a drágulás. Az államilag támogatott hitelekre viszont, mint amilyen az otthonstart is, más szabályok vonatkoznak. Mától életbe léptek a tavaly év végén bejelentett digitális szépkártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a szépkártyáknak minden digitális platformon működniük kell. Elkezdik kézbesíteni a több mint 2.300.000 darab nyugdíjasoknak szánt élelmiszer utalványt. A folyamat hivatalosan október 15-ig tart. A kézbesítés, illetve kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál nyilvántartásban van. Végül az időjárásról. Döntően derült az ég, az ország északkeleti-keleti felén harmadán lehet több a gomoly felhő, de csupán néhol alakulhat ki gyenge zápor, a szél időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Dávidné Gyarmati Zsuzsannát szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt. Szövőnőként mutathatom be Önt, mert hogy a szövés szép mesterségét mutatják be valóban szó szerint látványosan, hiszen kedves kolléganőjei itt ül mellettünk, és a szövőszékben éppen mit is készít?
Ő vászonszőtest készít egy hagyományos paraszt szövőszéken.
Honnan érkeztek ide?
Békés megyét képviseljük, különböző településeiről vagyunk itt.
És honnan tanulták meg a mesterséget? Édesanyáktól, nagymamáktól, családban terjedt ez a szép hivatás?
Én tanfolyamon tanultam meg, és most már én is tanítom szintén tanfolyam keretén belül.
Könnyű és nehéz helyzetben is vagyunk, hiszen mi ugye látjuk, hogy mi zajlik itt előttünk, de valamennyire érzékeltessük a kedves hallgatókkal, hogy hogyan is történik egy szövőszéken a szövés, amennyire tudjuk, szavakkal írjuk le.
Nagyon sok szál van felvetve, tehát ez vékony vászonra van felvetve a paraszt szövőszék.
400-600 szálig.
Tehát nagyon sok szál, attól függ, milyen szélességbe veti föl, vagy hát mit szeretne rajta szőni, aki dolgozik rajta. Van két henger, vannak különböző, mondjuk tájegységenként másképp is hívják ezeket a részeket, lábítók, nyüstök vannak, tehát mint a függvénye. és hogy mit szeretne rajta szőni, aki eltervezi.
És akkor itt most éppen mi készül?
Hát inkább csak magát a technikát mutatjuk be, tehát most nem mélyelünk annyira bele. Egy kis mintázás, kis kockás-csíkos minták készülnek, hogy el tudjuk mutatni, főleg a fiataloknak, akik ugye még már nem láttak a családban ilyet, hogy is készült ez régen.
Az ön kezében pedig egy ilyen kis kézi tábla, szövőtábla van?
Karmantyúfának hívják. Ez is egy nagyon régi eszköznek a tovább élése. Régen a favágóknak ilyen eszköz, ehhez hasonló eszközön szőttek a karjukra és a lábukra érmelegítőt, és egy kicsit átalakítva tarisznyákat, szütyőket, babákat lehet ilyen eszközzel szőni, hogy ne vesszen el ez a régi eszköz tulajdonképpen.
És ön most itt éppen mit készít?
Én egy tarisznyát szövök. Nagyon lassan, de készül ez is a tarisznya.
És itt van ön előtt a minta, ugye, amit követ?
Igen, először megterveztem erre a szálszámra, hogy elkészítettem a felvetést, egy minta, és azt figyelem, és körbe-körbe dolgozok ezen az eszközön.
Milyen technikák ezek? Ön például milyen technikával dolgozik, kolléganője milyen technikával dolgozik? Van ezeknek külön, gondolom, elnevezésük, nevük?
Igen, kolléganőm vászon kötéssel dolgozik, én viszont torontári, tehát likatos szövéstechnikával dolgozok ezen az eszközön.
Ezek a szövéstechnikák az önök térségére jellemző szövéstechnikák, vagy tulajdonképpen ez a szövésre jellemző technika?
Maga a vászon szövés az egész országra, ez nem külön tájegységre. Ez viszont a nevében is van a torontáli, tehát ez itt a régi Bács-Kabánát területén, tehát ott készítettek ilyen szőtteseket.
Az anyagokról és a színekről is ejtsünk néhány szót. Milyen anyagból, milyen alapanyaggal dolgoznak, és milyen színeket használnak előszeretettel?
A szövőszékem szerintem, ha jól figyelem, pamut is, és kender alapanyag is van, én viszont gyapjúval dolgozom.
És a színek?
A vászon ugye a hagyományos nyers alap egy kis színezéssel, én viszont ilyen természetes színekhez hasonló választottam, tehát ezeket a vöröseket, barnákat.
Van-e kedvenc tárgya, amit különösen megkedvelt, szívéhez közel áll, és semmi pénzért nem válna meg tőle?
Igen, természetesen van, nem is egy, több, kisebbek, nagyobbak. Én nagyon szeretek babákat szülni. Néhányan azt mondják, hogy ez erre hasonlít, arra hasonlít, van, amelyik rám hasonlít, a gyerekeimre hasonlít, és vannak nagy szőnyegek is, amiről nincs annyi pénz, amennyiért megválnék. Csak azokat, hogy az ember nem hozza ide ki, inkább otthon féltve őrzi.
Itt állunk a standja előtt, és hát termékek sok tárul a szemünk elé. Mit látok én itt magam előtt?
Láthatók itt babák, bábok, tehát kézzelhúzható bábok is, kis tarisznyák, nyakba akasztható vára, hátizsák, hát tényleg ilyen kisebb-nagyobb tárgyak találhatók itt.
A babák azok gondolom a gyerekek kedvencei.
Igen, mindenféle állatka is van, kakas, csigabiga, pillangó, tehát játékokon megpuszilgatják a gyerekek. Tehát örülünk, hogy tetszik legalább. Nekünk tulajdonképpen lehet, hogy másokszor ennyi is elég.
Tehát ebben azért benne van több órás munkaóra.
Igen, tulajdonképpen nem is tudom inkább órába mérni, mert nekem nem ez a főállásom. Tehát én pedagógus vagyok, és amikor az embernek egy kis felüdülés kell, vagy kis idő van, én akkor készítem, vagy amikor már alszik a család. Tehát ezért nem is igazán, tehát itt nem a munkaórákat kell számolni, hanem azt, hogy sokszor lelki felüdülés segít. Ez az egész megnyugvás, ez a technika. És ajándékozásra nagyon jó, tehát örömszerzésnek tényleg igazán.
Ön azt említette, hogy az érdeklődés felkeltették önben, és hát így tanulta meg tulajdonképpen a szakma alapjait. Hogyan látja most itt sok érdeklődő megfordul, sok kérdéssel fordulnak önökhöz, mennyire népszerű, és mennyire tudják népszerűsíteni a szövés szakmáját és hivatását? Mondjuk érdeklődnek iránta a középkorúak, a fiatalabbak, vagy a kicsit idősebbek?
Nagyon sokan érdeklődnek iránta, és nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy az ő nagyszülő is látta. Tegnap volt egy nagy élményünk, egy pici fiúcska, szerintem 10-12 éves lehetett, de úgy beszélt, mintha egy kis mester, tehát a szakkifejezéseket használta, tehát úgy rácsodálkoztunk mi is, hogy valószínűleg ő is a családban láthatta valakitől és ismerte. Tehát szerencsére már nem, szerintem nem egy kivesző félben lévő mesterség, hanem nagyon sokan továbbadták, vagy megtanulták, akár iskolai kereteken belül, akár a családban.
Akkor van jövője is, remélhetőleg lesz jövője ennek a szakmának és hivatásnak is.
Mi nagyon szeretnénk, és ezen dolgozunk.
Dávidné Gyarmati Zsuzsannával a szövésről beszélgettem. Janka Tamás csizmadíjával Budapesten a mesterségek ünnepén találkoztam. Honnan érkezett ide?
Bazsiból érkeztem, Sümeg és Keszthely között lévő kis falu, 400 lakosú. Most nemrég költöztünk oda február környékén.
Visszatérő kedves vendége már a mesterségek ünnepének?
Hát én már több mint 10 éve járok ide fel a mesterségek ünnepére, úgyhogy már annak lehet mondani, hogy visszatérő vendég és kiállító vagyok.
Csizmadíjaként mutattam be, legyen olyan kedves, magyarázza el nekem és a kedves hallgatóknak, hogy mit is jelent a csizmadia kifejezés, mit is csinál egy csizmadia.
A csizmadia az általában tényleg csizmákkal foglalkozik, de viszont kategória szempontjából az a szakterület, tehát a csizmadia az el tudja készíteni a félcipőket, szandálokat, papucsokat és a csizmákat egyaránt, míg általában egy sima cipész az inkább a félcipőket, magasztaló cipőket készíti.
Kitől tanulta a szakmát? Családjában volt csizmadia, vagy önben felkeltődött az érdeklődés a mesterség iránt, és azt mondta, hogy na én kitanulom ezt a mesterséget, és csizmadia szeretnék lenni.
A nagyapám volt csizmadia mester anyagi ágon, úgyhogy őtől örököltük a szakmát. Egyébként Budapesten tanultam a bőripari szakközépiskolába, és 86-ban végeztem, és utána még elvégeztem egy 2 éves felsőfokú tanfolyamot, ahol a méretre való készítést sajátítottuk el.
Itt állunk a standja előtt, és talán be is szűrődnek más-más hangok is a beszélgetésünk közben, de talán ezek teszik még élethűbbé a beszélgetésünket, hogy valóban itt állunk a Budai Vár udvarán, és itt beszélgetünk. Mit láthatunk? Milyen cipőket és csizmákat látunk itt magunk előtt?
Többfajta stílusba készültünk, de mi, hogy a mesterségek ünnepén vagyunk, főleg inkább a népi jelleg dívik, de ezen kívül foglalkozunk honfoglaláskori jászcsizmákkal, klasszikus férfécipőkkel és különböző típusú csizmákkal, amiben beletartozik a lovagló csizma, veszten csizma is.
Kik azok, akik érdeklődnek elsősorban ezen típusú cipők iránt? Tehát kikből áll az ön vevőköre?
Hál' Istennek széles körül a vevőköröm, ugyanúgy belföldön meg kívföldön is jönnek hozzánk.
Milyenek az ön cipői és csizmái? Valamennyire szavakkal, amennyire lehet érzékeltessük, és írjuk le a kedves hallgatóknak.
Vannak klasszikus modellek, mint például a Varro cipőknél a Budapest modell, és a hasonló típusú klasszikus férfők, és vannak olyanok, amit mi tervezünk, tehát teljes mértékben egyediek, amik a saját stílusunkat tükrözik.
Milyen az a Budapest modell?
A Budapest modell az a 1910-20-as években egy budapesti modellőr készített, ezért lett a neve Budapest cipő, tehát Budapest modell. Ennek az a jellegzetessége, hogy az orrformán ilyen szív és lepke alakú bőrrátét van, ami ki van lyukasztva. És ez a magának a cipőnek a jellegzetessége. És ez a típus ez készül ugyanúgy faszekes technológiával is, de a klasszikus része az varró technológiával készül.
Női és férfi cipők és csizmák egyaránt megtalálhatók a kínálatban. Milyen cipők ezek? Egyet-kettőt csak példaként soroljunk fel.
A női stílusból, amit itt látható, az a klasszikus néptáncipő, de ebbe is van olyan modell, ami a saját modellünk, tehát saját tervezés, amely egyébként a palócföldet dolgozza fel, ami szintén ilyen diszszukasztással és disztűzéssel készül, ezen kívül pedig a női kemény szárú csizma. És ezen kívül még itt látható a kiállítva egy egyedi tervezésű veszten csizma is.
Amennyire lehet, írjuk le a munkavégzés legfontosabb fázisait és folyamatait. Persze most nem menjünk bele a részletekbe, csak mégis hogyan készül el egy cipő és egy csizma, mennyi idő alatt készül el, és mik a legfontosabb lépések?
A legfontosabb lépés a méretre készítésnél, hogy a méretpontos minta alapján el kell készíteni a szabás mintát. Utána ezután elkészül a felső rész, majd pedig a felső részt fára foglaljuk és kész. Készítjük.
Kapott-e már különleges megrendeléseket, olyan megrendeléseket, amelyek igazi kihívást jelentettek?
Pár évvel ezelőtt a japán atasinak mi készítettük a csizmáját. Ő a táncász találkozón ismertük meg, ami minden évben megrendezésre kerül a Budapest sportcsarnokba, régi BS-be. De kuncsakörünkből még mondhatnám Schuster Lorita a P-mobilból, ő is az Attilához vett tőlünk keményszálú csizmát. Meg egyébként is vannak kihívások, mert általában mi, hogy egyedi cipőkkel, csizmákkal foglalkozunk, tehát figyelembe veszik a vevő kérését is, de olyan is, hogy a vevő maga ránk bíz az, hogy tervezzük meg a számára a megfelelő modellt.
Van-e kedvenc cipője és csizmája? Én most önre nézek, és természetesen egy csizmadia még a 30-32 fokban sem lehet másban, mint csizmában. Csizmát visel.
A kedvencem az hogy a honfoglaláskori csizmák szintén varró technológiával készülnek.
Ilyen van most ön?
Igen, ez van rajtam. Azon kívül nagyon közel a színem, ez a motoros és vesztes stílus.
Ha már csizmadiával beszélgetek, azért nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem meg. Ugye most itt a mesterségek ünnepén számos hivatással is feleséggel találkozhatunk. Na de hazánkban, Magyarországon vannak-e még csizmadiák önön kívül? Mennyire kihaló félben lévő szakma ez?
Az igazság, hogy mi egy kihaló félben lévő mesterség képviselő vagyunk, és az országban, akik komolyan vannak még, mint például a Szeles Lajos, ő szintén népművészeti ifjú mestere ugyanúgy, mint én. Ezen kívül még az Alföldről tudok 2-3 csizmadiát, és tulajdonképpen, hogyha összeszámoljuk, 4-5-nél több sajnos már nincsen.
Hogyan látja ön ennek a szakmának a jövőjét? Önnek mondjuk van kinek továbbadni a mesterséget?
Családom belül van egy lányom, a Kata, az öcsémnek pedig van 3 fia, hát majd kiderül az évek folyamán, hogy melyik örökli ezt a szakmát. Tehát mindenféleképpen szeretnénk, hogyha tovább vinné valaki, mert én az idén 21 éve vagyok önálló kisiparos, és elég sok mindent fektettünk ebbe, hogy ez így kialakuljon. Több mint 10 éve van weblapunk, www.csizmakészítők.hu, ami sok megjelenés hoz külföldre és belföldre egyaránt.
Milyen jövőbeli tervei vannak?
A jövőbeli terve mindenféleképpen új modellek fejlesztése, nőibe és férfibe egyaránt, úgyhogy vannak már elképzelések, sőt vannak olyan modellek, amit már előre 2014-re meg vannak tervezve.
Akkor kíváncsian várjuk majd azokat a modelleket is. Tanka Tamás, Csizmadia népi iparművésznek köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez, munkájához a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm önnek, és hasonló jókat kívánok.
Gisznl Anna, ruhatervező, kézművest, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Budapesten a mesterségek ünnepén találkoztunk, és ahogy körülnézek, itt szebbnél szebb népviseleti ruhákat látok magam előtt. Nyugodtan elmondhatom a bemutatáskor, hogy alkotásait a mívesség, a különleges gonddal összeválogatott nemes alapanyagok, csipkedíszítés és gazdag kézi gyöngyhímzések együttes harmóniája jellemzi és jelzi. De azért beszéljünk arról, hogy honnan is érkezett ide.
Én budapesti vagyok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mutassuk be részletesebben azokat a ruhákat, amelyeket ön készített, amennyire tudjuk, szavakkal érzékeltessük, hogyan is néznek ki ezek az alkotások.
Ezek stilizált öltözetek, amik a polgári és a népi motivumokat és díszítő elemeket egyaránt tartalmazzák. Ez azt jelenti, hogy igazából a mívessége az, ami értékállóvá teszi, és könnyen moshatóak, már praktikusak, a szabászati része az át van alakítva úgy, hogy kényelmesek legyenek, hordhatóak, jól kezelhetőek, tehát minden mosható, és gyakorlatilag a hétköznapi szaladós ruhától kezdve, amit piacra hordunk, egészen a nagy báli ruhákig mindenféle megtalálható.
Vannak-e kedvencei, és miért azok?
Hát általában persze a pályázati kihívások azok, amik igazán kedvencek, és azt gondolom, hogy minden alkotó ember alkotni szeret leginkább, úgyhogy a ruha gyártási része az, amit így a mindennapokra, hétköznapokra kínálunk, az általában ugye egy rutinná válik, még akkor is, hogyha nálunk két egyforma ruha nem létezik. Tehát igazából én a pályázatokat, a kiállításokat, nagyon sokat divat bemutatózunk, szeretem a magyar reneszánszot, szeretem a nagyon szép szkita hagyományokon alapuló öltözeteink vannak, és hát ugye a főúri, ami nekem valamiért igazából a legfőbb kedvenc, én a főúri polgári viseleteket, mert hogy manapság azok a leghordhatóbbak a mai világban.
Színek tekintetében és motivumok tekintetében melyeket szereti alkalmazni?
Sötét színeket, és a bársonyt azt mindenféleképpen előnyben részesítem, mert a bársonyra nagyon szépen tudok gyöngyözni, és ugye itt a gyöngyhímzések, a gazdag gyöngyhímzések, amik jellemzőek a ruháinkra.
Mióta foglalkozik ezzel a szakmával és mesterséggel?
Hát én még a Rócsér Klári szalonjába kezdtem, tehát én szalonmunkát tanultam, és onnan indultam el, egészen mostanáig csinálom, tehát gyakorlatilag én 18 éves korom óta ezzel foglalkozom.
És akkor a Rócsér Klári volt az ön mestere?
Az Rócsér Klári volt az én egyik mesterem. Mert több mesterünk volt, ugye több év leforgása alatt mentünk mestertől mesterig, akkor még úgy volt, hogy minden műhelybe lehetett munkát vállalni, és el lehetett ott lesni a fortélyokat. Hát, mint régen a manufaktúra idejében, és a saját dizájnt az körülbelül, hát most már majdnem 30 éve csak a saját dizájnt varrom, addig mérték utáni szabóságom volt, aminek nagyon sok előnyét élvezem, mert meg tudom a saját dizájnt méretre csinálni bárkinek.
És milyen az ön sajátos stílusa, amivel felismerhetőek a Gisl Anna ruhák?
Hát azt mondják, hogy ezer közül felismerhető, mert hogy a csipkék és a gyöngyhímzés és az anyagbetétek ritmusa az annyira jellemző, hogy mindig mondják, hogy itt-ott látnak gyönge koppintásokat, de azért felismerni, hogy a minőségre nagyon kényesek vagyunk, a minőségre törekszem. Vannak olyan vevőim, akik 20 év után visszajönnek, és azt mondják, hogy még mindig nyűvik, és mindig hordják a ruháimat, annyira időtálló, és ennek én nagyon örülök, csak mindig mondom neki, hogy ez jó lenne most már, hogyha elhordanák, mert így éhen fogunk halni.
Különleges megrendelések gondolom a több év és évtized alatt érkeztek önhöz. Van olyan emlékezetes története, amelyet soha nem felejt el?
Ó, hát rengeteg történetem van. Volt ugye a reneszánsz év, és akkor a spanyol nagykövet felesége vásárolt tőlünk a reneszánsz bára egy ruhát, de Sebestyén Márti ruháját például az angol királyi udvarba is megcsodálták és megdicsérték, és a spanyol királyi udvarba is megfordult a ruháinkban, úgyhogy eléggé szerte a világba. Ezek nagyon, nagyon büszkeséggel töltenek el, mert végül is az a célunk, hogy hirdessük a magyar öltözködés kultúrát.
És hogyan látja a magyar öltözködés kultúra jövőjét? Van jövője? És egyre többen térnek vissza, érdeklődnek újra az ilyen típusú ruhák iránt?
Én azt gondolom, hogy amíg nem hal ki a kézműves szakma, és támogatnak minket, addig van remény, igen. Addig van remény, mert példaértékű az, amit mi csinálunk, és azok a hölgyek, akik ezt megvásárolják és viselik, az példaértékkel bír. Én látom, hogy ha egy ember megveszi, akkor utána már jön kettő, három, megtetszik nekik, és merik viselni. Aztán egy kis bátorításra szorulnak, hogy ne csak az amerikai kis kosztüm legyen azon a munkahelyen, hanem egyáltalán engedjék meg, hogy egy magyar nő egy magyar ruhában menjen bedolgozni.
Bemutatkozó kis szövegében a következőket olvasom: zsűrizett ruháival Magyarországon számos díjat kapott, köztük tradícióvédjegyet, valamint aranygránátalma díjat. Szívből gratulálok. Köszönöm. Ezekhez az elért eredményekhez. Gondolom, hogy nem kis munka eredményei ezek.
Igen, hát itt a művelség, a kézművelség komoly zsűrik bírálják el, itt etnográfusok, régi kézművesek, néprajzósok, hozzáértők bírálják el azt, hogy ugye nagyon sok keveréket látunk ma is, és itt, hogy az arányok azért ne lépjék túl a jó ízlés határát, az nagyon fontos, ahhoz tényleg kell egy hozzáértő szakmai zsűri, aki időnként visszajelzést és szolgál egy kis kontrollal az ember számára, még akkor is, mert könnyen elszáll a művész alkotó lélek. Hogy én azt gondolom, hogy nagyon helyén való az, hogy folyamatosan zsűriztetni kell a termékeinket.
Önön most olyan ruhát látok, amelyet ön készített?
Nem.
Természetesen?
Rajtam most egy munkaruhát lát. Munkaruhát lát a meleg miatt, amit nem én készítettem. Én mindig azt gondolom, hogy az én dolgom az, hogy öltöztessem a nőket, és kínáljam a termékemet, és nem az, hogy fölvegyem és minden áron. Tehát nem akarom senkire ráerőszakolni ezt. Az, aki fogékony az ilyesmire, az észreveszi így is.
Milyen jövőbeli tervei vannak?
A jövőben nagyon-nagyon szeretnék így a Napvilág Alapítványhoz. Nagyon sok remény fűz, nagyon jó kézművesekből áll össze, nagyon-nagyon hozzáértő a vezetője. Én azt gondolom, hogy Máté Lajos nagyon-nagyon jó szakember, aki tudományos munkát végez, kutató munkát végez, és nagyon szerte ágazó kutató munkát. Tehát ő tényleg elment és kutatta az ujgurokat, és kutatta igazából a magyar öltözködés kultúrát és motivumvilágot legfőképpen. Hogy őt most elfogadom véleményül, és elfogadom a kontrollját, és nagyon szeretném, hogyha itt ez a pár kézműves, aki a Napvilág Alapítvány tagja, az komoly ütős csapattá tudna lenni, és akár szerte a világba kiállítani és bemutatózni, és leginkább kiállítani, nem annyira vásároznék, én inkább kiállítanék.
Elsősorban női vagy férfi ruhákat készít?
Én elsősorban női ruhákat készítek, de a Szabó Gyulának a férfi ruhái, azok annyira passzolnak az én ruháimhoz.
Igen, itt van, valóban látom.
Ugye?
Magam
tehát
előtt.
A polgári díszmagyart gondolta ő tovább, és ezek stilizált ruhák az övé is, és nagyon passzolnak az én ruháim, hogy általában egy hölgy vesz nálam egy ruhát, az előbb-utóbb elhozza a férjét is.
És biztathatjuk a kedves hallgatókat, a minket hallgató hölgyeket, hogy térjenek idézőjelben vissza a szép régi magyar viselethez.
Nagyon jó lenne, igen, igen.
Gisl Anna ruhatervező kézművessel beszélgettem. Péler Gáborné hímzővel a budapesti mesterségek ünnepén ültem le beszélgetni, és kezemben tartok egy kis prospektust, amelyben a következőket olvasom. Kisiskolás koromban édesanyám tanította hímzés öltéseire, később a divat hatására kötni és horgolni is megtanultam. Ezzel az új technikával, mellyel a gyöngyös érmelegítőt készítettem, 2 éve a nagykanizsai díszítő szakkörben ismerkedtem meg. A projekt hatására élményt jelentett számomra a színes vonalakkal és gyöngyökkel való idézőjeles játék, az érmelegítő kötött, gyöngyökkel díszített bőrbarát termék, amely könnyű, puha és kényelmes viselet. Bízom benne, hogy népszerű lesz bármilyen korosztályú, elegáns darabokat kedvelő nők számára. Hát ennyi bevezetés után akkor honnan érkezett ide?
Én Nagykanizsáról, Zalán megyei Népművészeti Egyesület tagjaként veszek részt ezen a rendezvényen.
Visszatérő vendége már ön ennek az ünnepségnek?
Igen, hál' Istennek évek óta részt veszek, és a férjem fafaragó, a fiam pedig bőrművességet mutat be szintén itt a várban, úgyhogy majdnem a teljes család részt vesz.
És ritka ilyen család, hogy minden egyes tagja valamilyen mesterség képviselője legyen.
A másik fiam is, ő is a faművességgel foglalkozik, ő most jelenleg nincs velünk, de volt rá eset, amikor a faművesség volt az elsődleges tevékenységi forma, akkor ő is itt volt, és ő is bemutatott tartott.
Mi miatt választotta ezt a mesterséget, az érmelegítő készítését?
Azért választottam ezt az érmelegítő készítést, mert régen is divat volt. Nem csak divat, hanem praktikus.
Miért?
Azért, mert akik szabadban dolgoztak, vagy ki volt téve a kezük télen természetesen, nem ilyen nyári rekkenő hőségben, ahogy megfáznak, azok a kezükre húztak ilyen érmelegítőt, melegen tartotta a szervezetüket. Tudva levő, hogy amikor lázasak vagyunk, akkor a lázat úgy tudjuk lehozni leggyorsabban, hogyha a csuklónkra hideg vizes borogatást teszünk. És hogyha fázunk, akkor pedig, ha ezt melegen tartjuk, akkor pedig nem fázunk annyira. És a kesztyű helye tulajdonképpen, aki olyan munkát végzett, hogy a kesztyű zavarta, vagy finomabb munkát végzett, annak volt érdemes ilyet viselnie. Ezt minden korosztálynak szívesen ajánlom, mert praktikus viselet.
Írjuk le a kedves hallgatóknak, hogy hogyan is néznek ki ezek az érmelegítők. Én most látom, könnyű helyzetben vagyok, de nekik is érzékeltessük valahogy szavakkal, hogy milyen érmelegítőket is képzeljenek el.
Hát ez egy kötött kis holmi, ami egy csőszerű kötött termék, és gyöngyel van díszítve. És egy kicsit a vége szaporítással, fogyasztással még egy kicsit olyan hatása van, mint a horgolva lenne, és az az elsődleges szempont, hogy praktikus legyen.
Hordható.
Viselhető.
Milyen fonálból készül ez?
Ez egy vegyes, kevert fonál, nem lehet csak gyapjú, mert a gyöngyöt el kell viselnie, hogy fölhúzza az ember az egészet, amielőtt a munkát elkezdeni. Kötőfonál, sima kötőfonál és gyöngy.
A színeket és a gyöngyök mintáit azt ön határozza meg, hogy milyen színű legyen és milyen mintájú legyen?
Igen, azt én határozom meg. Igen, és kedvem szerint 2 egyforma nincsen, mert vagy a színe, vagy a mintája változó.
Van-e kedvence? Melyik a kedvence?
Hát van kedvencem több is. Általában bordó alapon a fehér gyöngy az a kedvencem. Tulajdonképpen a kötést már az édesanyámtól megtanultam, de ezt a technikát, ezt a látottak alapján próbáltuk lekonstruálni.
Hogyan látja, mennyire érdeklődnek az érmelegítők iránt a kedves vendégek?
Nagy az érdeklődés, főleg a fiatalok körében is, de az idősebbek emlékeznek még arra az időszakra, amikor a háborúban a katonáknak érmelegítőket készítettek az itthon maradó hölgyek, úgyhogy reméljük, hogy divatba jön majd. Én nagyon bízom benne, hogy most sokak érdeklődéset felkeltettem, akik tudnak kötni, azok biztos, hogy akik idejöttek hozzám, megpróbálkoznak ezzel a technikával.
Milyen jövőbeli tervei van?
A jövőbeli tervem az, hogy a fiatalok körében is egyaránt, mint az idősebb korosztály számára is elérhető legyen, és divattá váljon újra.
Elhangzott riportunkban Stiller Gáborné hímzővel, érmelegítő készítővel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Szent kapuk, a szent lépcsők, a katakombák, a közös áldozatvállalás megerősítették a hitünket. Interjú Horváth Zoltán atyával, a pesti Szent Teréz plébánia esperes plébánosával, római zarándok útjukról. Kedreggel együtt miséztünk Pápai Lajos emeritus győri püspökkel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, ahol a pásztor együtt volt anyájával, vagyis Horváth Zoltán esperes atya stúdiónk vendége, a pesti Szent Teréz plébánia 40 fős zarándok csoportjával. Isten hozott Zoltán atya Rómában, a Vatikán Rádió stúdiójában is. Sokszor jártál már itt a pápák városában, nálunk is a rádióban, ezért is kérdem, mi az, ami leginkább visszavonz ide téged, Rómába?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és László atyát is. A legnagyobb öröm a Szent Péter Bazilikába belépni. Akkor érti meg, érzi meg az ember, hogy Péterhez és az ő egyházához tartozom. Én ennek az egyháznak vagyok egy lelkipásztora, és akiket rám bízott a Jóisten, őket is ehhez az egyházhoz, ehhez a Péteri egyházhoz szeretném kötni, egyre közelebb hozni, de ugyanakkor megtapasztalni, hogy mennyi mindenki más is van ott Szent Péter közelében. A többi nép, a többi nemzetiség, a több nyelvű ember, hogy mi egy világegyháznak vagyunk a része. Mert lehet, hogy otthon megtapasztaljuk egy hétköznapi szentmise alkalmával, hogy lehet, hogy kevesebben vagyunk. Úgy érezzük, mintha elfogynánk. Itt pedig megerősödünk abban, hogy hát nem, mi egy világegyháznak vagyunk a részesei, egy világegyházhoz tartozunk, amelyet Jézus Krisztus hozott létre, és alapított meg, és bízott Szent Péterre, és mindenki ugyanazért jön ide. A zarándok csoport legtöbb tagja a Szentatyával való találkozása vasárnapi úrangyalán, ahol szintén a budapesti csoportot is köszöntötte a Szentatya, mondották, hogy hát ennyi ember ezért a pár percért idejön a világ minden tájáról? Igen, mert ebben a pár percben Péter utóda eligazítást ad az evangélium tanításában, és áldását adja ránk. Ezért vagyunk itt. És ez vonz engem is, és hát remélem, hogy a többi zarándoktársamat is, hiszen második csoporttal jöttünk a Szentébe, és hát összesen 100-an jöttünk a két csoporttal együtt, evel a mostanival együtt ide Rómába az idén.
A Szentév sajátossága a Szent Kapu. Sikerült áthaladni rajta?
Így van. Felváltva vittük a keresztet egészen az Angyalvártól a Szent Péterig, és végig imádkozva, végig énekelve, és mindenki felajánlását előtte csendben megimádkozva egy csendes kápolnában, hogy kiért, miért fogja felajánlani ezt a mostani zarándoklatát, indultunk a Szent Péterbe.
Naponta látom a rádióba jövet a csoportokat, élén, keresztel, a papjukkal többnyire, zarándok csoportok kisebb-nagyobb létszámmal vonulnak a Szent Péter Bazilika felé. Nekem mindig szívmelengető látvány ez, az egyház él, és erősödik ezáltal. Milyen érzést tapasztaltál magadban, meg a többiekben, a nyájban, amikor vonultatok a Szent Kapu felé?
Az egyik mindenféleképpen az, hogy talán ma az ember nehezen visel fizikai megpróbáltatást. Azért a tűzőnapon vonulni, közben folyamatosan, hangosan imádkozni, vagy pedig aki váltásonként vállalta, hogy ezt a nagy keresztet, amit ugye láttunk az ifjúsági találkozón a Szent Atya kezében is, meg más alkalommal is, viszi, hogy vajon mi viszi rá az embereket, hogy ilyen megpróbáltatást vállal? Miért nem mondja azt, hogy én majd megvárlak ott benneteket a bazilika előtt, én ezt nem bírom, én ezt nem csinálom. És van fiatal, és van idős, és van egészséges, és van beteg, és jön, és vállalja, és olyan erő van ebben, még nem is kellett mondani semmit, de ebben olyan erő van, hogy én áldozatot szeretnék hozni szeretetből valaki másért, mert felajánlja egy elhunytjának a búcsú kegyelmét, vagy egy élőnek, vagy egy eltévejedett gyerekének, unokájának. Mindenki valaki másért ajánlja ezt fel, de hogy én azért áldozatot, ahogy Krisztus áldozatot hozott értem, hiszen ez van a kereszten. Tehát én bennem is, és utána elbeszélgetve az arándoktársakkal sokakban ez, hogy ilyet vállalok, repülővel jöttünk, nem gyalog Budapestről idáig, ugye abban nem volt semmi áldozat, de hogy most én itt ezt meg tudom tenni, és megtehetem, ez kegyelem.
Kegyelem, ami erősíti ezt a személyes, illetve közösségi tanúságtételt, illetve más csoportokat látni, akik előttetek haladnak, vagy titeket követnek, számukra egy tanúságtétel is. Tehát tanúságtételt tenni, illetve másokét látni.
Igen, a mások hitének megnyilvánulásai egy ilyen nemzetközi környezetben, ahogy említettem már, hogy a Szentpéterben is, hát mindenféle népből vagyunk ott, keresztények, katolikusok. A másiknak a hitének a megélése az az én hitemet is megerősíti. És amikor, ahogy említettem, otthon vagyok, amikor esetleg télen kevesebben vagyunk, úgy érzem, vagy azt élem meg, hogy hát csak én vagyok itt, meg csak én gondolkodom így, és rájövök, hogy ez egyáltalában nem igaz, és ez nekem egy olyan erőt ad, ez a mások hitét látva élni meg a zarándoklatot, hogy valóban az idei szentépnek a jelmondatához kapcsolódva, vagy reményt ad az embernek, hogy az egyház él, és élni fog a világ végezetéig, és ez nem azon múlik, hogy most 15-en vagy 20-an vagyunk azon a hétköznapon a misén, mert vasárnap, hála Istennek, a terézben sokan vagyunk, de azért hétköznap nálunk is észrevenni, hogy kevesebb a hétköznap templomba járva, azért említem ezt ennyiszer, de hogy ez olyan erőt ad, hogy hát él az egyház, és mi ennek az élő egyháznak vagyunk a tagjai.
Hogyan lehet idén, a szent év során egy szokásos plébániai életnek szentévi karaktert adni úgy, hogy azok is részesedjenek belőle, akik nem tudnak eljönni Rómába, se az egyik, első, se a második csoporttal?
Igen. Az egyik dolog mindenféleképpen, hogy a szentévet, bár a mi templomunk otthon nem kijelölt szentévi templom, de egy megnyitását a szentévnek megszerveztük, amelyben az összes plébániai csoport egy-egy tagja vagy vezetője vitte be a templomba Krisztus keresztjét vízkereszt napján, mi akkor szerveztük meg ezt, és kezdtük meg a plébániai szentévet. A másik dolog, hogy ezeknek a csoportoknak, közösségeknek, hát a hittan csoportokkal együtt 42 csoport működik a plébánia keretei között, hogy az idei esztendőben azt keresem, hogy az egyház az én életemben, Krisztus az én életemben mire, mikor, hogyan, milyen érett körülmények között adott reményt arra, hogy van tovább, hogy érdemes ezt a dolgot megküzdeni, hogy ez nekem örömet jelent, hogy ez engem boldoggá tesz, hogy én keresztény katolikus vagyok. Ezt keresni kapták ezek a közösségek, csoportok ettől kezdve feladatként, és nyilván, hogy hát még nincs vége a szent évnek, ez a csoportok újra indulásával szeptembertől majd folytatódik.
Igen, ennek a szent évnek kulcsfogalma a remény, erről beszélünk. Hogyan lehet ezt a reményt elmélyíteni, valahogyan konkrétabbá tenni, mint úgy első hallásra azt tudni véljük?
Ugye a reményt mindenféleképpen Krisztus adja, ez teljesen nyilvánvaló. Ezt most a katakombában élte át a csoport a legjobban, nagyon érdekes a Holtak Birodalmában, hogy, mert arról elmérkedtünk, hogy vajon az őskeresztények számára az, hogy oda temetkeztek, és aztán oda jártak imádkozni, vagy akár ugye szentmisét ünnepelni, hát egy halottak világában mi adott reményt? Azt, hogy itt csak a teste van, és ő él. Tehát, hogy a halálon túl is van élet, mint hogy a legtöbb pogány, vagy nem hívő, bár abban a világban kevesen voltak nem hívők, számára ez befejeződött a halállal az élet legtöbbször. És hogy milyen érdekes, hogy pont a kereszt volt az, amit soha nem használtak szimbólumként ezeken a katakombai sírokon, hanem mindenféle más szimbólumokat, ugye a halat, a Krisztus monogramot, a galambot, stb. És hogy a mai világ mennyire fél a kereszttől. Hány és hány helyen kell középületekben, vagy iskolákban leszedni a keresztet, hogy ne sértse azt, aki nem keresztény. Miért fél a mai világ a kereszttől?
Válaszolhatok?
Persze.
Úgy gondolom, hogy de a kereszt mindenféleképpen a szeretetből vállalt szenvedés jele. Ha én elveszem a szeretetből vállalás szót, marad a szenvedés, ez a világ nem tud mit csinálni Krisztus nélkül a szenvedéssel.
Pontosan
egyet tud tenni, el akarja kerülni. Tehát megtagadom, és leiszedem a falról, nehogy megkísértsen a kereszt.
Igen, nehogy az legyen, hogy hát én miért vállalnék én szenvedést? Hát én nem akarok szenvedni. Ki akar szenvedni? Senki sem akar szenvedni. A szenvedésnek önmagában az ember életben semmi értelme nincs Krisztus nélkül. És én meg kiiktatom belőle Krisztust, és marad a szenvedés, akkor a reményt is elveszítem.
Tehát így lesz akkor a kereszt tulajdonképpen horgonyá.
Igen, pontosan,
ahogy az apostol, igen.
Meg ahogy a logón is van, ugye a kereszt és a horgony egy.
Úgy hallottam éppen tőled a Magyar Kápolnába menet, hogy ez a római mostani zarándoklat záróköve ennek a zarándok útnak. Merre is jártatok korábban most?
Igen, tehát említettem már ugye a katakombát, természetesen a négy pápai bazilika szent kapuján mindegyiken átmentünk. Ezen kívül persze természetesen a római hírességeket azért meg kellett nézni, egy Viktor Emánuel emlékmű, egy Trévikút, egy stb. És ami nagy élmény volt mindenféleképpen a Szent Lépcső, és a Szent Lépcső tetején lévő kápolnának a Banamise és a Sanctorum, hogy most miért megyünk föl megint csak fájdalmat okozva magunknak térden azon
úgy
a lépcsőn?
Úgy mentett térdenálva, mentetek fel.
Igen, és akkor
szép.
Hát nyilván aki tudta vállalni, ugye? De hogy is ott fönt vár az a Krisztus, akit a mennyországból érkezett angyalok festettek. Összekapcsol engem ezzel a világ.
A nem kézzel festett, meg
nem kézzel festett. Így van. Tehát, hogy összekapcsol engem a mennyei világgal, azzal a Krisztussal, akiért én azt a lépcsőt végigjártam.
A hallgatóknak mondjuk el, a keresztény hit számára mit is jelent ez a lépcső? Honnét került ide, és minek az emlékét idézi fel?
Ja, Jeruzsálemből került ez is ide, ugyanúgy, mint ahogyan a többi jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikában található, és más templomokban is, Rómában, Jézus személyéhez, földi életéhez kapcsolódó erekék, melyeket alapvetően Szent Ilona, ugye Konstantin császárnak az édesanyja hozott ide. Így a Szent Lépcsőt is, amely nem más, mint az Antónia várban a kivezető lépcső az udvarra, amelyen Jézus, miután Pilátus beszélt vele, egyrészt itt mutatja meg, hogy ecce homo, a megostorozás után íme az ember, és innen indul el az ítéletet követően Jézus a kereszt útjára megváltást beteljesíteni a Golgota hegyén.
És amikor az arándok ezen a lépcsőn térden állva minden egyes lépcsőfokon imádkozni kezd, valójában maga is belép Krisztus kereszt útjába.
És ez felszabadít. Ez nagyon érdekes.
Ezt többen, tapasztaltad?
Igen, és sőt, többen beszámoltak arról, hogy vagy amikor imádkozott, tehát amikor az Istenhez szólt, akkor nem fájt a lába. Vagy amikor már eljutott a feléig, akkor ő már azt érezte, hogy ő valami olyat kapott, nem ő adott azzal, hogy áldozatot vállalt, hanem ő egy olyat kapott, ami őt megerősíti abban, hogy áldozatok árán, de érdemes a Krisztusi úton járni.
Erről ti utána beszéltetek?
Igen,
Igen, természetesen.
Vannak ilyen kiértékelések?
Igen. Ez szokott lenni a végén ilyen kiértékelés, illetve hát a nap végén is sokszor leülünk és beszélgetünk, meg hát útközben is a zarándoktársakkal beszélgetünk természetesen a megélt élményekről.
Róma idei nagy újdonsága a Szent Év mellett, ami az egész éves évben tapasztalatú meg ajándéki számunkra, az új pápa. Beleszoktatok-e már úton 14. Leó pápa Péteri szolgálatába?
Igyekszünk, igen, természetesen. Nyilván én, aki egyik alapítója vagyok a Café Francescónak Budapesten, amelyik ugye a Ferenc pápa látogatása nyomán jött létre, és az ő gondolatvilágát, vagy eszmeiségén alapján indult el, és azóta éppen most egy éves egyébként. Hétről hétre különböző vendégeink vannak, akikkel ott beszélgetni lehet, és akikkel találkozni lehet, legyen az egy svájci gárdista, legyen az a nuncius, legyen az a bíboros úr, legyen az egy orvos, legyen az egy egyszerű munkás ember, aki a hitének megéléséről tesz tanúságot, és a kávézó ilyenkor mindig tele van, és elsősorban fiatalokkal. Tehát egy ilyen missziós terület, ezt mi mondtuk, hogy mi nem megyünk ki a perifériára, mi bemegyünk a belvárosba, az 5. kerületbe van, ugye a Molnár utcába, ahol a legtöbben megfordulnak az emberek és a fiatalok is, és ott egy ilyen missziós kávéház lett belőle. No, tehát számomra és a közösségben már beszélgettünk szintén erről, Leó pápának a megfogalmazásai szintén egyszerű, mint a Ferenc pápáé, de mégis úgy érzi az ember, hogy úgy mutat irányt, hogy van benne egy szerénység. Én ezt így gondolom, én azt szeretném, ha ti is így indulnátok el. A megfogalmazás világos, egyértelmű, könnyebben eligazítást ad az embernek, hogyha megmondják, hogy ez az, amit én ajánlok. Nincs benne, hogy úgy mondjam, erőszak, vagy ráderőszakolás, hogy már, de csak így lehet, mert egyébként elkárhozott. Tehát ilyen nincs benne, szó sincs róla. Nagyon szimpatikus ugye a három, vagy hát a két világnyelv és az olasz használata, hogy tudja, hogy kikkel áll szemben, és őket is megszólítja. Tehát spanyolul, angolul teljesen természetesen váltogatja ezeket a nyelveket, és ami ugyanúgy megvan, ez a közvetlenség az emberekkel, amikor találkozik. A mosoly, az áldás, a simogatás, amire olyan nagy igénye van az embereknek. Egy ilyen elidegenedett, mobiltelefonba temetkező világban, hogy én megsimogatom a másikat, én szólok hozzá, én a szemébe nézek, én meghallgatom, amit mond. Ebben óriási, amit ő is tesz. Én ennyit látok egyelőre belőle.
Igen, végül egy személyes kérdés. Mi az, ami a te reményedet élteti? És honnan merítesz erőt lelki pásztori és esperesi feladataidhoz?
Az én reményem természetesen Krisztus, de amikor olyan emberekkel találkozom, akiknek szükségük van az Istenre és az Isten világára, és ő nem is tudja, csak valamit keres. Hogyan értem ezt? Először én arra gondoltam, hogy lesz a héten egy nap, amikor lelki beszélgetésekre szeretettel látom azt, aki arra jelentkezik. Már 3 ilyen nap van egy héten. Tehát azt jelenti, hogy az embereknek a személyes meghallgatásra, az Istennel való személyes találkozásnak a módjairól, lehetőségeiről beszélni, és feltárni, és megérteni, arra szükségük van. És van hétfőnként nálunk egy szentségimádási óra, amelyben vesperást is imádkozunk, és amelynek a végén személyes szentségi áldásban részesülhet az, aki ezt kéri. Megállhat az élő Krisztus előtt, a Szentostyában, a monstranciában, elmondhatja neki is mindazt, ami a szívén van, hogy ő mire kéri az Istennek az áldását. Tehát a személyesség igénye, és a személyességen keresztül a személyes Istennel való kapcsolat. Nem egy tárgyal beszélgetek, nem egy tőlem távol élő ismeretlen valakivel találkozom, hanem egy élő személyes Isten kapcsolat. Nekem ez a reményem, mert erre van vágyuk és igényük az embereknek.
Kedves Zoltán atya, köszönöm ezt a jó ízű és egészen személyes hangú beszélgetést. Még további áldást és áldott hazatérést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
A Horváth Zoltán esperes plébánossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik az adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse. Radnóti Miklós, szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel. A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vad gesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátyolas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
Radnóti Miklós, szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortás című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szüzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. Kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.